Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint a Szentházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni második vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk a zsidókhoz írt levél harmadik fejezetének első 11 versében a következőképpen. Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában. Ő ugyanis nagyobb dicsőségre volt méltó, mint Mózes, mint ahogyan a háznál nagyobb tisztessége van a ház építőjének. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az. Mózes is hű volt ugyanaz ő egész házában, mint szolga, bizonyságául annak, amit hirdetnie kellett. Krisztus azonban, mint fiú hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettetek engem őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet 40 éven át. Ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam, téveigő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, mit szóltunk volna, hogyha a templomba érkezve zárt ajtók fogadnak, kifüggesztve egy hirdetéssel, hogy a mai Isten dicsőítés és igehirdetés nem a kórusról és nem a szószékről, hanem a gátakról történik. Hiszen sok-sok csatorna is átadta magát az árvízi időszaknak, és fölfüggesztettek műsorokat is, és szinte egész nap erről hallhatunk a médiában. Homokzsáktöltés, evakuálás, útlezárások, gátszakadások, önkéntesek, munkája. Tegnapi nap önkéntese című fotót így is kaptuk az egyházi levelező listára, hogy egy kerekes székes mozgás korlátozott ül, és tartja a zsákot, és valaki lapátolja bele a homokot. Illetve látunk mobilgátakat, Ausztriában egész megdöbbentő volt, mint egy 3 méter magas mobilgát, színülték tele, még homokzsákot is kellett a tetejére rakni, hogy éppen hogy valahogy visszatartsa a vizet. És itthon is hasonló helyzetekben van részünk, de hogy az ár hullám érkezik. Lehetett volna tehát inkább azt mondani, hogy ki a gátakra és ott szorgoskodjunk, ennek lett is volna értelme, bár egészségi módon alkalmatlan is vagyok erre. A Híd magazin mostani számában levő írásomat is ajánlom figyelembe ezzel kapcsolatban. Tehát ilyen értelemben mégsem került szóba, hogy a jegyes oktatást, az Isten tisztelet készülést és magát, az Isten tiszteletet sútba dobjuk, de vannak ilyen buzdítások is, nagyon érdekes, hogy szinte a Jézusi esetet halljuk vissza, hogy az egységes zsidó hitközség ortodox rabbija Köves Lómó írta a felhívásában, hogy az értékekre való tekintettel, és leginkább a óbudai zsinagóga irataira utalt, illetve az élet védelme érdekében még a sabbátot is meg lehet szegni. Hát emlékszünk, hogy ezzel Jézus annak idején még vitába szállt a farizeusokkal, akik a szombati munkát máshogy értették. Hát ha úgy tetszik, most Jézusnak másik szavára is utalhatunk, amikor azt mondja, hogy Salamonnál, illetve Mózesnél nagyobb van itt. Hát akkor mondhatjuk, hogy Jézus még inkább a gátakra küld minket. Persze Mózes hű volt a háza népéhez, hát kell azt is tudni, hogy nyilván vannak olyanok, akik nem mennek erre az önkéntes munkára. Hát ilyen értelemben is igaz, hogy ahhoz a háznéphez is kell egyfajta hűség, akik helyben maradnak. De minden esetre talán érezzük, hogy tulajdonképpen itt vagyunk az ige szakaszunk különleges középpontjában. És ennek van egy különleges szava mindjárt az első versben, ami nagyon szokatlan. Nem szoktunk így beszélni Jézusról, hogy ő apostol. Megszoktuk, az a 12 mondjuk, vagy még esetleg Pál apostolt hozzáveszünk. Hát kisebb egyházak manapság divatosan használják ezt ige hirdetőkre is, akik esetleg járják a világot, de minden esetre hát Jézus nem szoktuk apostolnak nevezni. De tulajdonképpen, ha a szó értelmét nézzük, és nem a megszokott használatát, hanem az eredeti jelentését, akkor valójában ez természetesen Jézusra is igaz, hiszen az apostol azt jelenti, hogy küldött, hogy valakinek a követségében jár el valaki, és ebben a tekintetben teljesen világos, hogy Jézus is ezt az apostoli feladatot tölti be. Emlékeztetünk Ézsaiás elhívásának a történetére, amikor Isten már előkészíti a szívét, és fölteszi, hát úgymond a költői kérdés, hogy hát kit küldjek el? Mondhatnánk most így is, hogy ki legyen az apostolom. És akkor Ézsaiás jelentkezik önkéntesnek, ha nem is a gátra, hogy itt vagyok, engem küld. És sok más módon is beszél a Szentírás arról, hogy Jézus ugyancsak itt kerül így elő, hogy őt apostolnak nevezi az Új Szövetség, de küldött értelemben többször is szerepel. Tanítványoknak is azt mondja, aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, az azt fogadja be, aki elküldött engem. Aztán ugyanúgy János evangélium is beszél arról, hogy mert hiszen nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. És Pál apostol is ezért mondja a Galatáknak, hogy amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát. Jézus ilyen értelme valóban Istennek az egyetlen és senki mással össze nem hasonlítható apostola küldötte. Az isteni kijelentésnek a legfőbb hordozója. És persze ott van a megszokottabb feladata is, és tisztsége is, a főpapi tisztség is, bár ezt nyilván nem olvassuk olyan meglepőként, hiszen ez valóban az egyik legfőbb funkciója. Hát egy teológus Bengel úgy is fogalmazott a kettőt összeillesztve egymáshoz, hogy azt mondja, hogy Jézus Isten ügyét képviseli közöttünk, tehát mint apostol Isten küldötte jelenik meg, és azt mondja, hogy és a mi ügyünket képviseli Isten előtt. Őt, akit Isten elküldött ebbe a világba, és karácsonykor megjelent, és itt járt közöttünk, ő most pedig nemrég a mennybe meneteli időben, ez volt előttünk, hogy most már Istenhez visszatérve könyörög értünk, és közben jár. Persze Jézus személyében meg lehet különböztetni az apostoli és a főpapi munkát, de nyilván nem lehet a kettőt egymástól elválasztani. Ő egyszerre apostol és főpap, és mint apostol hű a küldőjéhez, Istenhez. Ő az, aki a kísértések közepette megállt, mögötte van Isten terve és elgondolása, nem csak úgy véletlenül jelent meg ebben a világban. És emellett, hogy Jézus apostol, meg főpap, egy másik érdekes megfogalmazása is van, hogy hitvallásunk apostol. Ez is talán egy rövid magyarázatra szorul, hiszen hát nem a megszokott hitvallási iratokról van szó, nem is az egyetemes hitvallásokról, mint például a jól ismert és minden Isten tiszteleten elhangzó apostoli hitvallásról van szó, de nem is a reformáció hitvallásairól van szó, mint evangélikus hitvallási iratokról, és közt a legfőbb az ágostai hitvallásról, hanem legegyszerűbben talán ezt így lehetne most megmondani, a keresztény hitünk apostola ő. És ezen kívül szintén megszokott elnevezés az, hogy a Szentírás fiúnak nevezi Jézust, ezzel megint csak kiemeli a különleges voltát. Mózes a hű szolga, ő a népnek a tagjaként van, és ha ő volt a legnagyobb személy is, és próféta is, vezető Izrael történetében, de mégis azt fejti ki a zsidókhoz írt levél, hogy Jézus mindennél is nagyobb. Nagyobb ő az angyaloknál, a prófétáknál, ezen belül Mózesnél is, ő van legfölül, és ez nem is egyszerű mennyiségi kérdés, hogy még árad egy kicsit a víz, és akkor még nagyobb lesz, hanem egy minőségi eltérés van a kettőjük között. Mert Isten az üdvösséget sehogy máshogy nem közvetíti, csak Jézus apostolsága révén. Mert nem a két személy áll egymással szemben az összehasonlításban, nem arról az, hogy vetélkednek egymással, mint egy sportverseny résztvevői, és hát akkor ki lesz a győztes, nem is egy választáson küzdenek meg egymással, hogy ki kap több szavazatot. Itt valójában nem a személyek, hanem a két szövetség áll egymás mellett, és a különbözőségüket emeli ki a Szentíró. A törvény és az evangélium különbségéről van szó. Az a Szentíró, aki ezt a levelet írta, a zsidóságban élő keresztények számára írta, és nyilvánvalóan ezért hivatkozik mindig zsidó hagyományokra, az Ószövetségre, és hát ilyen személyekre is, mint Mózes. Azt szeretné nekik megmutatni, hogy Jézus éppen az a megváltó, akit annyi éve vártak már, a Messiás, akit Mózes is megjövendőlt, hogy majd jön az a próféta, a nagybetűs próféta, akire oda kell figyelni. És éppen ezért emeli mindenek fölé a Szentíró Jézust, és mutatja a benne való hitet egy olyan fölényes, magabiztos hitnek, amely nem ismeri a kétséget, hanem nagy örömmel dicsekszik Jézussal. A kettőjük helyzete között tehát az a különbség, hogy Mózes a törvény mindig az ember cselekvéséről szól. És bizony ilyenkor a törvény kérlelhetetlen szigoráról van szó, ott nincs megoldás az ember problémájára, ez egy járhatatlan út, mert mindig azzal szembesülök a törvénnyel kapcsolatban, hogy sokkal többet követel, mint amennyit sikerül teljesítenem belőle. Minduntalan azzal találkozom, hogy a legtökéletesebb igyekezetem is kevés ahhoz, hogy megfeleljek a törvénynek. Mózes csak szolga. Ő nem építi fel a mi házunkat. A személyes életünket nem tudja elvezetni a megoldáshoz, mert nála mindig csak ezekkel a követelésekkel fogunk találkozni, hogy mit kell megtenni, és éppen ezért mi az, amiben hiányom van. A megoldást Jézus tudja adni, mert az ő szava valami más lesz. Ő nem egy a sok közül a proféták sorában, vagy Isten emberei sorában, hanem ő maga lesz a megoldás. Hát ezért viszonyul úgy Mózeshez, mint a ház építője magához, a házhoz, vagy az építő, a tulajdonoshoz. Mózes egy szolga, aki önként vette magára ezt a felelősséget némileg, másrészt meg persze a bokornál való találkozás sodorta ide, és ott még próbált is ellenállni, de Jézus, mint fiú, tevékenykedik mindebben. Tehát a leglényegesebb különbség köztük, hogy Jézus már magát a megoldást is meg tudja adni, és nem csak szembesíteni a problémával. Tehát a törvény és az evangélium viszonya rejlik tulajdonképpen a kettejük különbségében. Mózes arról tanúskodik viszont, hogy jön majd valaki nagyobb nála, úgy, akire oda kell hallgatni, Krisztus pedig már úgy áll Isten háza élén, mint fiú, mint tulajdonos, aki hatalommal rendelkezik, aki ilyen értelemben életünk fölött tud uralkodni, és nem csak meg tudja mutatni, hogy miben van hiányosságunk, miben vannak kuszaságaink. De ha ilyen üdvös az ajándéka Jézus apostolnak, akkor valóban fontos odafigyelni rá. Ahogy már a kezdő mondat is fölhívja a figyelmet, hogy figyeljetek hitvallásunk apostolára, úgy aztán utal arra is, hogy akkor most, ahogy a Szentlélek már figyelmeztetett, arra is tessék alaposan oda hallgatni, hogy megnevessétek azt, aki szól, hogy meg ne keményítsétek a szíveteket, mint az elkeseredéskor. Mert bizony arra a prófétára, aki nem hallgat, még Mózes törvénye is előjön, hogy meg kell kövezni. A Mózes által megígért próféta, Jézus apostol van itt, őt hallgassuk, és őrá figyeljünk. Jézus feltámadott, és dicsőséges testben, mint háza népe apostola szolgál most, és ennek az apostoli szolgálatnak a legnyilvánvalóbb megnyilatkozása a beszéd. És ez a beszéd megszólal embereken keresztül. Hiszen a Szentlélek azt mondja Mózes szavára, hogy ahogy a Szentlélek mondta, arra figyeljetek és arra hallgassatok. És ma sincs ez másképpen, küld Isten emberi szolgákat, ige hirdetőket, megszólal az ő szava, de azt mondja, hogy ez az ő szava. Jézus is az előbb idézett mondat, aki tudja, ő kiküldi a tanítványokat, és aki titeket hallgat, engem hallgat. Hát meg ne keményítsük a szívünket Jézus szavával szemben. És ez a kifejezés is nagyon érdekes, mert elsőre úgy tűnik, hogy hát akkor a kezünkben van az esemény. Hát mi megkeményítjük a szívünket, vagy ahogy tetszik, meglágyítjuk a másik esetben, és kinyitjuk a fülünket, hát tőlünk függ. De azért gondoljunk a fáraóra. Amikor az Úr megjelent Mózesnek ott a csipkebokorban, akkor azért azt mondta, hogy én megkeményítem a fáraó szívét. Mert valójában ő a cselekvő még ebben is, és ez a legdöbbenetesebb, hogy ennek ellenére a fáraó felelős a tettéért, és mindig büntetésként zúdul rá, aztán olyan iszonyú büntetést kell elszenvednie, nem csak neki, nem csak a családjának, hanem egész Egyiptomnak. Ha megnézzük a 10 csapást, akkor sorban újra és újra azt olvassuk, hogy de a fáraó szíve kemény maradt. Na nem azért, mert ő a szabad akaratából, mint egy eldönthette ezt, hanem azért, mert Isten ígérete valósult meg az életében. Beteljesedett az, amit mondott. Az Úr megkeményítette ezt a szívet. Az emberi logikával föl se tudjuk fogni, hogy akkor hogy van ez. Hát ha Isten keményíti meg a szívet, akkor mégis miért mi vagyunk a felelősek ezért? Lehetne próbálni sokféle magyarázatot, de igazából nem tudunk ebben az emberi eszünkkel előbbre jutni, csak tudomásul tudjuk venni és megdöbbenni, és egy kicsit megrettenni is, vagy talán nagyon is. Tehát mekkora a felelősségünk, mekkora a vétkünk, ha megkeményedik a szívünk. Isten szól, a Szentlélek szól, a prófétákon keresztül, és más emberi közvetítőkön keresztül is, és arra figyelmeztet, hogy hallgassunk rá, meg ne keményítsük a szívünket, arra figyeljünk, ami Krisztus igéje. És küldi az emberi közvetítőket is. Ezért is ide írhat, amit gyerekeknek egyik este mondott viccben fogalmaztam, az árvízre is illik, hiszen pont arról szól, hogy egy ember áll a házában, jön a hatóság, kilakoltatás, illetve evakuálás. Nem, ő marad, mert Isten majd megmenti. És biztos sokan ismerjük ezt. Aztán árad a víz, már a tűzoltóság tud csak eljönni, hogy kivigyék őt, de nem, én maradok, mert Isten majd megment engem. Már elönti a földszintet, a víz, csónakkal érkeznek, a mentő alakulatok, de nem, én maradok, mert Isten majd megment engem. Még én már ott ül a kémény tetején, nyakig vízbe, jön egy helikopter, hogy elvigye, de nem, mert Isten majd megment engem. Az élető a mennyben aztán panaszkodik, hogy hát Isten, én bíztam benne. Miért nem mentettél meg? És erre Isten azt feleli, hogy hát fiam, küldtem hozzád a hatóságot, a tűzoltókat, a csónakot, a helikoptert, hát mindegyiket elutasítottad. Hát meg ne keményedjék a szívünk, mint ennek az embernek. Mert bizony így is lehet járnunk, amikor elutasítjuk az emberek küldötte szót, mert valójában azt mondja rá, a levélszerző Szentlélek szólt ezek által is. És az alkalmak sora egyszer véget ér. Helikopter után már nincs tovább. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket. Mert valahányszor Isten beszél, legyünk gyorsak a hallásra, ahogy Jakab mondja. Ugyanis az ő szavába kételkedni valójában az ennél sokkal több. Az hazugnak nevezni Istent valójában. Amikor kétségbe vonom, hogy Isten valóban ezt mondja. Amikor kétségbe vonom, hogy ez így van-e, ő ugyan kijelentette, de nem biztos, hogy igaza van. Akkor valójában hazugnak nevezzük, és ezzel haragját hívjuk ki. Mózes és Jézus. A törvény és az evangélium áll egymás mellett, és a törvény helyett a megmenekülés útját az evangéliumban adta Isten. De az evangélium nem arról szól, hogy akkor minden rendben van velünk, minden meg van oldva, a problémáinkkal nem kell már foglalkozni, hiszen jósága van közöttünk, megértően elnéz minden botlásunkat, hibánkat, vétkünket. Mert valójában az evangélium az arról szól, hogy elveszett és elkárhozott ember vagyok. Az evangélium arról szól, hogy nincs mentségem, bármit próbálok megtenni, az nem fog rajtam segíteni. Az evangélium arról szól, hogy senki más nem képes segíteni rajta, csak Jézus Krisztus az apostol. Mert ő az, aki a váltság halált elszenvedte, értem a Golgotai keresztfán, ő az, aki a megromlott kapcsolataimat helyre tudja hozni mindenek előtt Istennel és embertársaimmal is, és ő az, aki egyetlen egy rendeződési módot adott elénk, ha megtérünk és hiszünk és hallgatunk az ő szavára. És a vele közösségben éljük a napjainkat. Hát így állít elénk ez az ige szakasz egy kérdést, hogy megbecsüljük-e ezt az evangéliumot, ezt a jó hírt, ezt az örömhírt, amit Jézus apostol elhozott közénk, mint Isten küldötte. Befejezésül idézzük föl, remélhetőleg mindannyian emlékszünk, hogyan magyarázza a Kiskáté parancsolatai között Luther, és azt mondja, Isten igéjét és az ige hirdetést meg ne vessük, hanem örömmel hallgassuk és tanuljuk. Amen. Imádkozzunk. Hitvallásunk apostola és főpapja Jézus Krisztusunk, Isten küldötte. Köszönjük neked, hogy eljöttél közénk. Köszönjük, hogy a te hatalmad az mindennél nagyobb Mózesénél is, az Ószövetségénél, hogy te nem csak szolga vagy a háznép közepette, hanem te magad vagy a házura, annak építője. Köszönjük, hogy te benned mindennél nagyobb ajándékot nyerhetünk. Óvd meg minket a megkeményedéstől, óvd meg attól, hogy Szent Lelked szavára oda ne figyeljünk, hanem adj nekünk nyitott füleket, befogadó szívet a te szavad iránt, hogy megértsük belőle, hogy te azért jöttél, hogy kiments az áradat közül, megóvd életünket, hogy üdvösségre vezess minket. Áldott légy Jézus apostol, azért, hogy te hű vagy házadnéped közepette, te vagy az, aki felépíted egyházadat, te vagy az, aki megszerzett számunkra az örök életet. Ámen.